Kedves hallgatóink, magazinunk folytatásában Márton Boglárka hadnagy, a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi nyilvántartó parancsnokság 5. hadkiegészítő és toborzó irodájának beosztott tisztje lesz rádiónk vendége. Bár még csak egy hónapja dolgozik a Szabolcs vármegyében, de azt tapasztalja, egyre többen érdeklődnek a honvédelemmel kapcsolatos lehetőségekről. A riporter Pokrovenszki Gergely.
Hogyan került a honvédség kötelébe, kedves Boglárka? Jól tudom, 4 éve van jelen.
Így van, 2019-ben csináltam meg az alapkiképzést, és kezdtem a Magyar Honvédség toborzó szervénél a szolgálatot hadnagyként, szerződéses hadnagyként. Teljesen váratlanul jött ez az életembe, korábban nem érdeklődtem egyáltalán a fegyveres testületek iránt. A médiában dolgoztam én is, nagyon sokat beszélgettem katonákkal, voltak a vendégeim, és megtetszett ez a dolog. Én azt igazából nem tudtam, hogy a civil életből is be lehet kerülni a honvédséghez. Ugye azt gondoltam, hogy csak a közszolgálati egyetemen keresztül vezethet az út, és nagyon megörültem, amikor megtudtam, hogy tulajdonképpen az a diploma, amit én a Debreceni Egyetemen szereztem kommunikációsként, az ide jó lehet.
Mi tetszett meg elsőként benne a legjobban?
Nyilván az uniform is, az a fajta megjelenés, amit ez kölcsönöz az embernek. Tulajdonképpen szerettem volna egy kicsit határozottabban, céltudatosabban élni az életemet, és azt gondoltam, hogy ez egy jó közeg arra, hogy ilyen emberré váljak.
Hogy látja, hogyan fogadják a nőket a honvédség kötelékében, akik mondjuk belépnek, és ott szeretnének szolgálatot teljesíteni? Milyen tapasztalata?
Nekem nagyon jó tapasztalataim vannak, és ugye mivel toborzással is foglalkozom most már, ugye itt a nyíregyházi toborzóirodában, én ezért azt látom, hogy nagyon sok lehetősége van a nőknek is megvalósítani önmagukat, akár harcoló beosztásban, de nyilván nem ez a gyakrabb. Az a gyakoribb, hogy valamilyen támogató, kiszolgáló beosztásba kerülnek a nők, ilyen az egészségügy területe, logisztika, de akár a kommunikáció vagy a toborzás is. De természetesen, hogyha egy nő azt mondja, hogy én lövész akarok lenni, külszolgálatot szeretnék vállalni, vagy részt akarok venni, ugye most a magyar-ukrán határ szakaszvédelme az továbbra is zajlik, akkor oda is terveznek nőket. Viszont az a tapasztalatom, hogy nyilván akinek családja van, édesanyja, esetleg kisgyermeke van, őt azért előtte megkérdezik erről, hogy ezt tudja-e vállalni, ez belefér-e neki.
A férfiak mennyire ismerik el a nőket ebben az adott honvédségben, adott helyen?
Nekem igazából nincsen negatív tapasztalatom, nem találkoztam diszkriminációval. Valószínűleg fel is szólaltam volna ellene valamilyen formában, hogyha ezzel találkozom. Én azt gondolom, hogyha egy nő felveszi a kesztyűt, végzi a munkáját lelkiismeretesen, és nyilván esetleg hát nem él vissza azzal, hogy ő nő és törékenyebb, hanem igenis próbálja, hát a legjobb tudása szerint végrehajtani a feladatokat, akkor ezzel nincsen gond, hogy ő nő. Egyébként van már női dandártábornoka is a honvédségnek, Balainé Krikker Susanna dandártábornok, aki ugyan pénzügyi területen szolgál, de szerintem mindenképpen előremutató, hogy ilyen magas rendfokozatba is került most már nő. És egyébként tapasztalataim szerint elég sok a női osztályvezető, tehát ezen a szinten sok nő van, illetve hát nyilván ugye most már a haditechnikai fejlődésnek köszönhetően azért a fegyverzet, a ruházat, az eszközök a nők számára is, akár súlyban, akár kezelhetőség szempontjából, ugye mivel sokat fejlődött a rendszer, most már szerintem így a nők számára is ez egy könnyebben kivitelezhető feladat.
Budapesten kezdte a pályafutását, ugye elsőként kommunikációs tiszt volt. Itt pontosan mi volt a feladata?
Az én feladatom a Magyar Honvédség népszerűsítése volt, és tulajdonképpen ez is maradt a feladatom, hiába, hogy most már egy más munkakörben szolgálok itt Nyíregyházán. Tulajdonképpen a közösségi média felületeken, főként a honvédség népszerűsítése, illetve minden más egyéb felületen, akár élőben is, rendezvények keretében, a brand építéshez, a honvédség brand építéséhez járultam én hozzá az elmúlt években.
A második állomás ugye Debrecen volt, ott is hasonló munkakörben ténykedett?
Így van, ott is kommunikációs voltam. Azt tudni kell, hogy az én párom látássérült, és 80%-ban nem lát egyébként az én szerelmem, és tulajdonképpen ugye mivel Hajdúszoboszlón élünk, vagy éltünk, de emiatt a munkakör miatt költöztünk Budapestre. Ő sajnos ott nagyon nehezen boldogult, ugye nem ismerte ki magát emiatt a vele született probléma miatt, és méltányossági alapon én kértem azt, hogy hagyj jöhessek vissza a lakóhelyemre, és hagyj szolgálhassak itt, és ugye én nagyon sokat köszöltek a honvédségnek, többek között ezt is, hogy ehhez nagyon rugalmasan álltak, és azt mondták, hogy rendben, megértjük, akkor gyere vissza, és akkor csináld itt. Úgyhogy szerintem ez a saját példa jól mutatja azt, hogy egyébként milyen emberségesen hogyan állnak a vezetők a beosztottjaikhoz.
Most itt a Vármegyében mi a tapasztalata, mennyire könnyű rávenni esetleg a fiatalokat arra, hogy csatlakozzanak önökhöz?
Szabolcs Vármegyében azt veszem észre, hogy nagyon népszerű a katonai szolgálat, annak ellenére, hogy ugye itt katonai alakulat nincs, hát ugye a Vitéz Vattai Antal területvédelmi ezreden kívül, de ugye ott hivatásos szerződéses katonák kisebb létszámban szolgálnak, inkább tartalékosok. Ugye legközelebb Debrecenben a lövészdandárnál, illetve a felderítő ezrednél tudnak a jelentkezők szolgálatot vállalni, de nyilván aki mondjuk azt mondja, hogy Tatán vagy Győrben akar szolgálni, arra is van lehetőség. Én azt veszem észre, hogy őrületes pörgés van az ügyfélszolgálaton, egy hónapja vagyok egyébként itt Nyíregyházán, és hát van olyan nap, amikor tényleg egymásnak adják a kilincset a jelentkezők. Ennek nagyon örülünk.
A feladatai közé tartozik az is, hogy népszerűsítse az iskolákba és intézményekben, illetve rendezvényeken a honvédséget. Milyen visszajelzések voltak ez idáig?
Hát a fiatalok mindig nagyon érdeklődően fogadnak minket. Nyilván arra törekszünk, hogy ne egy osztályfőnöki órára jussunk be, ahol tartunk egy száraz előadást, a kis prezentációnkat megmutatjuk, és akkor ők vagy figyelnek, vagy nem, már fáradtan a nap végén. Tehát nem ez a célunk, inkább az, hogy játékos programokon keresztül airsoft fegyver, lézerlövészet, akadálypálya, tehát ahová tudunk, ilyen eszközöket viszünk és telepítünk, illetve megszólaltatunk olyan katonákat, meghívunk akár olyan katonákat, akik több missziót megjárt katonák, és valódi információval, testközelből, ugye ők megtapasztalják a mindennapokban, hogy milyen is a katonai élet, és ők nyilván ezt jobban is át tudják adni a fiataloknak, úgyhogy törekszünk, ugye mi tájékoztatunk elsősorban, de törekszünk arra, hogy a figyelmüket a különböző modern eszközeink bemutatásával ragadjuk meg, illetve olyan emberközeli történetekkel, amikből kapnak egy komplex képet, hogy milyennek a pályának az előnye, és esetlegesen mi a hátránya, hiszen ezért valljuk be, ez egy nagyon komoly hivatás, ami akár lemondásokkal is járhat. Tehát amikor egy katona arról mesél, hogy a 2 éves gyermeke mellől kellett Irakba mennie 6 vagy 9 hónapos misszióba, akkor nyilván ott azért megmutatjuk azt is, hogy ez egy nagyon szép hivatás, egy nagyon komoly hivatás, de azért ott mégis fél év kiesett annak a katonának. De egyébként utána meg elmondja, hogy utána otthon maradt. Fizetés nélküli szabadságon és babamama klubba jártak mondjuk, pont most futottam bele nemrég egy ilyen sztoriba, és ez szerintem iszonyatosan aranyos, hogy valaki még fél éve Irakban egy nagyon komoly szolgálatban, akár közvetlen életveszélyben, borzasztóan komoly fizikai kvalitások és mentális összeszedettség mellett, aztán fél év múlva meg babamama klubba jár a gyerekével.
A fiataloknak milyen lehetőségük van mondjuk itt az iskola idő után, mondjuk nyári szünetbe csatlakozni a honvédséghez? Ha jól tudom, van erre is mód és lehetőség.
Igen, van rá lehetőség, hogyha nagykorú az illető, de még tanul, akkor területvédelmi tartalékos katonának tudjuk őt jelentkeztetni, illetve hát volt ez az önkéntes katonai szolgálat nevű programunk, ami egyébként még nincs lezárva, tehát valószínűleg ennek még később indulnak majd kiképzései, ugye ezért felvételi többletpontok jártak, úgyhogy ezt nagyon szerették a fiatalok, illetve hát ha valaki úgy dönt, hogy befejezte a középiskolát, és a közszolgálati egyetemre szeretne menni, akkor 25 éves koráig tud jelentkezni. Ha pedig valaki azt mondja, hogy nem szeretne tiszt lenni, de szeretne egy képzett katona lenni, annak az acélkocka altisztképzési rendszert szoktuk ajánlani Szentendrén, ez egy egyéves képzés, és hát aki ezt elvégzi, utána nagyon sokrétűen bevethető külszolgálatban is, mert tényleg nagyon komoly szakmai tudást szereznek itt a jelentkezők, többféle szakirány közül lehet választani. Nyilván a kiképzők is figyelik, hogy az illető miben jó, miben tehetséges, és akkor megpróbálnak egy közös nevezőre jutni, hogy hogyan tovább, ugye az egyéves képzés elvégzése után.
Az idősebb korosztály is csatlakozik a honvédséghez, és hogyha igen, akkor meddig lehet jelentkezniük? Tehát van esetleg felső korhatár?
65 éves korig várjuk a jelentkezést, mind szerződéses, mind tartalékos katonai szolgálatra. Azért az a tapasztalat, hogy az 55 év felettiek zömmel a tartalékos szolgálatba kóstolnának bele, mert mondjuk jó volt sorkatonának lenni, vagy mert mondjuk az élete közepén valaki úgy gondolja, hogy még nem élt meg bizonyos dolgokat, és ezt szívesen bepótolná, és a 18 és 45 év közöttiek mondjuk jellemzően inkább ők jelentkeznek szerződéses katonának, de a lehetőség mindenki előtt nyitva áll. Nyilván valaki minél fiatalabban kezdi ezt el, annál nagyobb karriert futhat be a honvédségnél. Tehát ugye én is 24 éves voltam majdnem 25, amikor elvégeztem az alapkiképzést, ugye most eltelt 4 év, most már, ha minden jól megy, akkor főhadnagy lehetek, tehát hogy látom azt, hogy miután mi következik, nagyjából milyen lehetőségeim vannak, tudok akár 5-10-15 évre is tervezni, úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy akit ez érdekel komolyabban, az minél hamarabb jelentkezzen, hiszen annál hamarabb tud becsatlakozni a kiképzésbe.
Arról még nem beszéltünk ebben a rádiós interjúban, hogy hogyan és milyen tulajdonságokkal kell azoknak rendelkezni, akik szeretnének tényleg belépni és komolyan gondolják ezt a katonaságot.
Nyilván azért sok amerikai filmben lehet elborzasztó jeleneteket látni arra vonatkozóan, hogy milyen komoly követelményeket támasztanak a katonák felé. Itt azért a Magyar Honvédségnél ez úgy működik, hogy legalábbis szerződéses katonáknál van egy fizikai alkalmassági vizsgálat, ott 3200 métert kell futni meghatározott időre, 2 percig felülést végezni, 2 percig pedig fekvőtámaszozni. Nyilván itt nőknek, férfiaknak ugye eltérőek a követelmények, tehát azért nem hasonlítja össze a női teljesítő képességet a honvédség a férfival. Én azt gondolom, hogy megugorható ez a szint, kell rá edzeni, kell rá gyakorolni, de például ebben is tudnak segíteni a toborzók, hogy mikortól érdemes edzeni és hogyan, hogy ez biztosan sikerüljön ez a felmérés, hogy a 360 pontból biztosan meg legyen 220 pont, és aztán később a kiképzésen, ami ugye most a szerződéses katonáknak 8 hét, tartalékosoknak 6 hét, de ugye mindenki tartalékosként kezdi most már a katonai szolgálatot, ez fontos, ez egy tavaly ősz óta bevezetett dolog, hogy mindenki egységesen tartalékosként kezdi a kiképzést, és aztán plusz 2 hét lövészfelkészítés van a szerződéses katonáknak, ott pedig fokozatosan történik a terhelés, általában az elején felmérik ugye a kiképzők, hogy milyen edzettségi szinten vannak a résztvevők, és aztán ennek megfelelően a reggeli tornától kezdve a közelharc foglalkozásokon át, harcászati terepen végzett kiképzéstől szépen lassan mindenki megedződik.
Ugye a futás ehhez nagyon fontos, és nagyon passzol ehhez az állóképességhez.
Én korábban is nagyon szerettem futni, nyilván most katonaként most már ez elvárás is, hiszen ugyanezt a fizikai felmérést egyébként minden évben meg kell csinálni. Most például a 175 éves a Magyar Honvédség, és ebből az alkalomból indítottak egy kihívást, 175 kilométert kellett futni, egy 4 fős formációban, és én úgy döntöttem, hogy egyedül csinálom ezt meg. Katonaként azt gondoltam, hogy ez a minimum, hogy egyedül vágok neki ennek a távnak. Természetesen nem egyszerre, nem örültem meg, nem vagyok ultra maratonista, de szépen itt egy-másfél hónap alatt csináltam egy edzés programot, és akkor ennek megfelelően, hát általában 10 kilométert futottam mindig, de volt, hogy 15-öt, az utolsó napra 24-et hagytam, úgyhogy ezért nem dicsértem meg magam utólag, de meglett is baromi jó érzés, hogy ezt is megcsináltam, ezt is teljesítettem, és nem feltétlenül azért, hogy most ott legyen a nevem a névsorban, hogy igen, Márton Boglárka hadnagy is megcsinálta, hanem szerintem ezek viszik előre az embert az életben, hogyha apró célokat tűz ki maga elé mindig, és azokat megpróbálja teljesíteni, és mindig egy kicsit túlszárnyalni önmagát. És szerencsére ebben a honvédség egyébként segíti a katonákat, hogy mindig egy kicsit meghaladni magunkat.
Az ön kollégái is ennyire motiváltak?
Igen, minden reggel egyébként kötelező testnevelés van, 7.30 és 8.30 között. Nyilván most az ügyfélszolgálaton lennie kell valakinek, hogyha ugye jön érdeklődő, de akkor ő elmegy később, tehát minden reggel kötelező a sport. És ez bizony kőkeményen be is vasalják az emberem.
Ugye beszélgettünk a célokról és arról, hogy egyre nagyobb távot és célt kell kitűzni magunk elé. Önnek milyen tervei vannak, nem csak a sport, hanem a sport mellett a honvédségnél?
Szeretnénk minden olyan szakmai képzési lehetőséget megragadni, amivel fejlődhetek. Most például 2 napos úgynevezett sales manager tanfolyamon veszek részt, ami segít majd engem a toborzásban. Szeretnék angol nyelvtanfolyamra járni, esetleg egy missziót is szívesen bevállalnék, hát a közeljövőben, mondjuk Koszovóban, ilyen béke műveleti missziót. Tehát szeretnék minden olyan lehetőséget kihasználni, akár még egy más civil diplomát megszerezni, mondjuk, mert a honvédség egyébként ebben is támogatja a katonákat, hogy tehát nem feltétlenül kell katonai képzettséget szerezni, hanem bármilyen szakterület, ami érdekel. Engem például nagyon érdekel a pszichológia, lehet, hogy azt fogom elkezdeni a hivatásom mellett, úgyhogy ilyen terveim vannak.
Mi a tapasztalat, hogy látják az ukrán-orosz háború kapcsán, sajnos ugye erről is beszélnünk kell, többen csatlakoznak, vagy könnyebb megnyerni az embereket, hogy csatlakozzanak a honvédelemhez?
Nem igazán érzékeltünk változást a kezdeti időszakban érzékeltünk egyébként növekedést, akkor nagyon sokan gondolták úgy, hogy na, ők is fegyvert ragadnak, akkor majd is megvédik a hazát, de hát nyilván itt mindenkit óvatosságra intettünk, hogy itt nincsen ilyen helyzetről szó, de egyébként az mindenféleképpen öröm, hogy motiváltak a jelentkezők, és bátrak, nem riadnak vissza, hiszen ugye ezért valljuk be, hogy igen, szerencsére itt béke van, és legyen is, és maradjon is, és ez a kormányzati törekvés is természetesen, de hogy egyébként pedig azért látni kell ennek a hivatásnak ezt az oldalát is, hogy igen, tehát itt képesnek kell tudni a hazát megvédeni.
A beszélgetés végén ugye akkor térjünk ki arra is, hogy hol és hogyan lehet jelentkezni, akik akár a beszélgetés kapcsán kedvet kaptak, hogy csatlakoznak majd a honvédséghez.
Online is lehet ugye jelentkezni, azért a honvédség is halad a korral, és az irányasereg.hu karrier oldalon egy adatlap kitöltésével online is el lehet indítani a folyamatot, de én azt javaslom mindenkinek, és én a személyes kommunikáció varázsában hiszek, és hát nyilván akkor találkozhatunk is itt Nyíregyházán, hogy a Dózsa György út 29 szám alatt a toborzó irodába, ha valaki bejön, rászán egy-két órát erre a látogatásra, itt azért tudunk neki egy komplex tájékoztatást adni, megismerheti, hogy milyen lehetőségei vannak, ugye személyre szabott ez a tájékoztatás, tehát itt mindenről kikérdezzük őt, és itt is leadhatja nálunk a jelentkezését.
Kedves hallgatóink, Márton Boglárka, a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi nyilvántartó parancsnokság 5. hadkiegészítő és toborzó irodájának beosztott tisztje volt rádiónk vendége, aki elmondta, hogyan látja nőként a honvédelmet és a benne rejlő lehetőségeket. A riporter Pokrovenszky Gergely volt.